A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Uram, te látod, hogy milyen távolra születünk te tőled, olyan hatalmas szakadék tátunk közted és köztem, de köszönöm, drága Uram, hogy azért küldted el egyszülött fiadat, Jézus Krisztust, hogy az ember számára megoldást kínáljál. És nem csak hatalmas szakadék tátom közted és köztem, hanem még olyan kemény is a szívem. Sokszor olyan érthetetlen vagyok, sokszor nem tanulok a szép szóból, a jó szóból. Nem elég egyszer, kétszer elmondanod, hanem oly sokszor tanítasz és figyelmeztetsz engem, hogy az az út, amin járok, az nem jó, az nem helyes, és az a halálba fog vezetni. És számtalanszor elhangzik, és mégis egyik fülemen be, a másikon ki, bocsásd meg ezt. És Uram, azért könyörgöm, hogy ezen a mai alkalmon törd meg az akaratomat, akaratunkat, azért könyörgöm, hogy térdre borulhassunk előtted, bármilyen legyen is az a szív, bármilyen kemény is legyen az a szív, hogy énekeltük ebben az énekben, ne szóljon igét hiába, hogy jobban és jobban értessük mindazt, amit te elkészítesz. Uram, kérlek azért, hogy így csendesíts most el, adj figyelmet, Uram, hiszen úgy el tud kalandozni a figyelmünk is egy pillanat alatt. Uram, kérlek azért, hogy adj figyelmet, hogy tudjunk figyelni a szavadra, a te tanításodra. És Uram, azért könyörgöm, hogy az élet beszédét azt meg tudjuk fogadni. Hiszen itt nem emberi bölcselkedés hangzik el, itt nem emberi okoskodás, nem itt. Itt az élő Isten szava és kijelentése. Urunk, add, hogy így tudjunk megtisztelni téged, aki szólsz ezen a mai délelőttön. Amen. Hallgassátok meg, drága testvérek, hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amely az útmutatónkban mára ki van jelölve Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelének 12. fejezetében az első három verset a következőképpen. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek. Ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Drága testvérek, engedjétek meg, hogy először is, bár nem gondolom, hogy magyarázatra szorul, de hadd adjak egy kis magyarázatot, hogy miért azt az igét választottam. Megnéztem, hogy 2016. január 10-én Bálintbokorban prédikáltam erről az igéről, bár nem tudom, hogy emlékeztek-e erre, én már nem emlékeztem, de a mai napra Pál apostolnak az Efezusiakhoz írott levelének 6. fejezetéből az első 4 verse van kiírva, és már napok óta a szívemben forgattam azt, hogy a jövő heti Isten tiszteletnek a témája az édesanya, édesapai, férj, feleség szerepek a házasságban, a családban, a gyermekek nevelése a Biblia fényében, tükrében, és főleg úgy, hogy tudjuk, hogy a keresztelés vasárnapja van, hogy milyen fogadalmat és vállal tulajdonképpen a család, az édesanya, édesapa keresztülők. És már napok óta a szívemen hordoztam, hogy Uram, mi legyen az az ige, amiről majd prédikálnom kell. És tegnap este délután, amikor kinyitottam a Bibliát, és megnéztem, hogy miről kell lesz majd ma prédikálnom, akkor láttam, hogy az Efezusi Levél 6. fejezetéből az első 4 vers van kiírva. És arról szól ez az ige szakasz, hogy ti gyermekek, engedelmeskedjetek a szüleiteknek, mert ez az egyetlen egy parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, hogy jó dolgotok legyen a földön, és hosszú életűek legyetek, és ti apák, ti pedig ne ingerejétek a gyermekeiteket. És akkor Isten megadta a választ, hogy ez az az ige, amiről majd jövő héten prédikálnunk kell, és akkor rám nehezedett, hogy na jó, de hát most 2 vasárnap, bár néha nem árt magamnak sem, meg a gyülekezetnek sem, hogy ugyanarról prédikáljon, és ugyanazt az igét, és ugyanazt az ige hirdetést mondja el. De akkor Uram, ma miről kell, hogy prédikáljak? Miről kell, hogy szóljak? És aztán az útmutatót olvasva, az igéket nézve, annyira a szívemhez szólt Pál apostolnak ez a rómaiakhoz írott levele, ez a 12. fejezet, és Isten engem újra és újra megszólít, hogy újra és újra oda kell szánnom magamat. És én azzal jöttem most közétek, hogy arra bátorítsalak benneteket, hogy szálljátok oda a ti életeteket Jézus Krisztusnak. És engedjétek meg, hogy ezt most kifejtsem. Mindazt, amit Isten ma hajnalban a szívemre helyezett, azt én most megosszam veletek, hiszen erre van szüksége. Azt látom, hogy és ezt úgy gondolom, hogy mindannyian látjátok, hogy nagyon-nagyon rossz irányba megy a világ. Nagyon-nagyon rossz irányba mennek emberi életek, és azt látjuk, hogy egyre rosszabb és egyre mélyebb, és az ember mindig fölteszi a kérdést, hogy lehet-e mélyebbre süllyedni, és az ember azt mondja, hogy igen, lehet. Lehet mélyebbre, lehet jobban és jobban elszakadva élni az Istentől, lehet egyre távolabb lenni az Úrtól. Miért? Egy Reményik Sándornak lévő verse jut az eszembe, aki azt mondta, hogy nem a bűn lett több, hanem csak az ember, aki ezeket a bűnöket elköveti. Jézus idejében is nagyon sok mélység volt. Ilyen értelemben nincsen különbség. Ma a 21. században, 2018-ban is hihetetlen mélységeket élnek át emberek. És szeretném ezt az esztendőt úgy kezdeni veletek, arra bátorítva az ige alapján, hogy szánjátok oda magatokat az Istennek. Ahogy Pál apostol olyan nagy szeretettel kéri, azt mondja, az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim. Én is hadd kérjelek az Isten irgalmára benneteket, hogy szánjátok oda. Mert lehet, hogy talán elment ez a 2017-es esztendő, és mögöttünk van már. És nem tudjuk, hogy mi vár reánk ebben az új esztendőben. Talán sok fogadalmat tettetek az év első napján, és vannak akiknek nem számít semmi, hogy már nincsenek elvárásaik, már nem várakoznak, hanem egyszerűen csak telnek a napok, telnek a hónapok, telnek az évek, hogy valahogy túl kell élni ezt az évet is, már nincsenek célok, már nincsen semminek értelme, minden olyan céltalanná és minden olyan értelmetlenné vált. És sokak élete olyan, mint egy vaktában kilőtt nyíl. Vagy ahogyan Arany János fogalmaz a Toldi című versében, mindannyian tanuk Toldit, ha nem is végig az egész verset, de biztos, hogy vannak részek, amelyekre nagyon-nagyon emlékszünk. Így vésődött nagyon az emlékezetembe a Toldi verséből az a néhány verssor, amely így hangzik: repül a nehéz kő, ki tudja, hol áll meg, ki tudja, hol áll meg, és kit hogyan talál meg. És sokaknak, tudjátok, ilyen repülőkő az életük. És egyrésztről ilyen ridegek és kemények, mint egy kő, másrésztről olyan értelmetlenek és céltalannak tűnik minden, mint egy repülő nehéz kő, harmadrésztről pedig repül, mint a versben, és még másban is kárt okoz. Aztán folytatva a verset, mert kárt okozott ez a felfeldobott kő, elvadulsz, elzülöl az apai háztól, mint amely kivert kan, elzülik a nyájtól. A céltalanság, tudjátok, elvadítja az embert, és hányan vannak, akinek az élete eztán még el is züllik. Tehát elvadul és elzüllik. És számtalan példát lehetne hozni. És a tapasztalat az, hogy elvadul és elzüllik az ember. És hány ilyen emberi sorssal találkoztam már én is az életem folyamán. Mennyi fájdalom, mennyi érthetetlen és értelmetlen seb, amelyet hol mi okozunk másoknak, hol mások okoztak nekünk. Mennyi kemény szív, mennyi korlátolt gondolkodás, hányakról lepattan az Isten szava, és minden megy a régiben, és nincs változás, mert nem is akar változást. Jó így minden, pedig a szíve mélyén tudja nagyon jól, hogy nem jó. És talán te is úgy ülsz itt, aki ismered azt az érzést, amiről beszélek. Repül ez a nehéz kő, repül az életed, ki tudja, hol áll meg, olyan vég nélküli, értelmetlen, olyan céltalan minden, és ki tudja, hogy hol áll meg. Ha valahol megáll, az biztos, de hogy hol, azt senki nem mondja meg. Rá tud terhelődni, tudjátok, az emberre ez a céltalanság. És ez a céltalan bolyongás jellemző a legtöbb emberre. Olyan, mint amikor egy mókus, abban a bizonyos mókus kerékben csak szalad körbe-körbe, vég nélkül, céltalanul, és így szaladnak el az évek egymás után, és csak azt veszi észre az ember, hogy el is ment. És olyan gyorsan el tud menni az élet, hogy az ember a végén eszmél fel, hogy vége. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, drága testvérek, de olyan elevenen él bennem még az a gyermekkori idő, amikor ott az óvodában még homokoztam az óvoda társaimmal, mára már 4 gyermekes édesapa lehetek, mára már sok-sok felelősség hárul reám, akár a család, akár a gyülekezet kötelékében. Aztán meg fognak jelenni azok a bizonyos ráncok, aztán már észreveszem, hogy nem úgy bírom a munkát, ahogy kellene, aztán majd észreveszem magamon, hogy néha szükségem van egy délutáni pihenésre, elcsendesedésre, alvásra, mert hát ki kell pihenni a délelőtti fáradalmakat, és aztán azt veszem észre, hogy kiesik az az ásó a kezemből, mert gyengül az a kéz, mert gyengül az a szervezet. És tudjátok, így elmegy az élet. És az ember ott találja magát, jobb esetben azon az ágyon, ott találja magát, hogy pihenni kell, ott találja magát, hogy esetleg lassan készülni kell. Igen, így elmegy az élet. És fölteti az ember a kérdést magának, hogy már vége? Igen, már vége. Nem marad semmi maradandó, minden itt marad. Nem olyan, mint egy nagy utazás, amit az ember megtervez, végig gondolja, hogy mit kell vinnie magával, mire lesz szüksége, iratokat össze kell szednie, biztosítást el kell intézni, és lehetne sorolni. A végén az ember nem pakolhat össze, hanem minden itt marad. Az úti cél pedig itt dől el ezen a földön. Az, hogy hol kötünk ki, hogy mi lesz a vége, az ebben a néhány évtizedben dől el. Ezért, drága testvérek, azért hadd bátorítsalak, de azért egyben hadd figyelmeztesselek is benneteket, hogy ebben a néhány évtizedben dől el minden. Minden. Az, hogy hogyan éltél ebben a világban, az, hogy hogyan éltél ebben a világban, és az, hogy hogyan fogod folytatni majd. És lehet azt mondani, hogy persze, hát ez az élet csak erről szól, együnk, igyunk, dorbézoljunk, aztán majd úgyis mindenek vége, vagy hogy egyszer fogalmazott egy fiatal férfi, hát úgyis mindannyian 2 méterrel a föld alatt fogunk kikötni. Lehet így is gondolkodni, csak bocsánat a kifejezésért, az Isten igéje azt mondja, hogy bolond, aki így gondolkodik. Bolond, aki így gondolkodik. Nagyon keményen inti Jézus az ilyen embert, mert azt mondja, bolond, hát még ma éjjel elkérik a te lelkedet. Hát gyűjtögettél a csűrbe meg minden, és elkérik, és mit vihetsz magaddal? Semmit. Semmit nem vihetünk magunkkal. És tudjátok, minden ezen a földön fog eldőlni. Abban a néhány évtizedben ki mennyit kap? Ki mennyit kap? De minden itt fog eldőlni. És Isten egy olyan célt készített az ember számára, amely nagyban meghatározza ezt a földi életünket. És ezért kínálja fel Isten minden ember számára ezt az úti célt. Mert ez fogja meghatározni ezt a néhány évtizedet, amit itt töltünk. És erre a földi utazásra Isten adott egy térképet. Ezt a térképet úgy nevezik, hogy Szentírás. Ez egy jó térkép. Így hogy tudsz eljutni A pontból B pontba? Isten megmondja. De tudjátok, a sátának is van egy térképe. Vannak, akik, és erről őszintén, nem szemérmesen, nem eltitkolva bármit is kell beszélni. Vannak, akik a sátán térképe szerint haladnak ezen az életúton. Lehet, hogy nem tudatosan, de akkor is aszerint haladnak. Mert mindannyian erre a térképre születünk. Erről a térképről, a sátán módszeréről pedig azt kell tudni, hogy szándékosan nagy kerülő utat, varga betűket tetett az emberrel, hogy ne érjen célba, és szándékosan eltereli és megtéveszti az embert. Mert a sátának az a célja, hogy céltalan, úttalan utakon vezessen, és tévesszen meg, hogy bolyongjon az ember, és aztán Isten nélkül halljon meg. Eszembe jut, mikor még Pesten éltem, Budapesten éltem, remélem, hogy nincsen taxis közöttünk, nem akarom őket megbántani, de akkor a 90-es évek második felében nagy botrány volt ebből, még a média is sokat foglalkozott vele, hogy voltak olyan taxisofőrök, akik kihasználva a Budapestre érkező turistáknak az ismeretlenségét szándékosan A pontból B pontba nem a legrövidebb úton vitték, hanem szándékosan ilyen, hát ilyen budapesti nagykörútat tettek. Addig is ment a számláló, és jó sokat kellett aztán fizetni a turistáknak, a taxit igénybe vevőknek. És tudjátok, a sátán is ilyen. Jó nagy kerülő utakat tetett meg. És lehet, hogy te is már úgy jöttél ide, hogy rengeteg varga betű van mögötted. Szeretnéd te kiegyenesíteni, de hát nem tudod. Hát miért is tudnád? Nem tudjuk, drága testvérek. És hát a sátának az a célja, hogy így bolyongjon az ember. És ezt a két célt láthatjuk magunk előtt. Ez a két cél, az Isten és a sátán által kínált cél ellentetje egymásnak. Ez két különböző irány. És ebben az értelemben nem igaz az a közmondás, latinul hadd idézzem, omnes vie Romam ducunt, azaz minden út Rómába vezet. A világ is kínál valamit, és Isten is kínál valamit. Ezeknek azonban nem egy a végcélja, hiába úgy tűnik. Hiszen a világ azt mondja, hogy én boldoggá tudlak tenni téged Isten nélkül. Élj a szem kívánságának, a test kívánságának, ne engedd, hogy bárki is parancsoljon neked, tedd azt, amit csak akarsz, érezd szabadnak magad, és boldog leszel. Hát nem ez volt a szexuális forradalomban, ott a 20. századnak a közepén? A sátán az emberekkel elhitette, hogy szabad vagy. Csak tudjátok, a sátán nem őszinte. És aztán nézzétek meg, hogy ebből a szabadságból hogy lett, és a magyar nyelv nagyon szépen leírja, ebből a szabadságból hogyan lett szabadosság. Ma már nem tudsz végignézni főműsoridőben egy műsort úgy, hogy bocsánat a kifejezésért, ne legyenek szexuális dolgok, itt egy cici, ott egy cici, ne legyenek mesztelenkedések. De eltűnt az intimitás. Miért? Mert az ember szabadságra vágyott, és a sátán akart szabadságot adni, csak nem mondta el, hogy ez nem szabadság, hanem szabadosság. És nézzétek, mi lett belőle, hogy milyen immunisak lettek az emberek. Immunisak lettek a testiségre, érzéketlenek lettek, és lehetne sorolni. Annyira emlékszem, néhány évvel ezelőtt, amikor egy családhoz elmentem meglátogatni, nem ide való a család, csak ne kombináljunk, elmentem meglátogatni, és akkor a nagymama több generáció együtt élt, és a nagymama mondja nekem zokogva, hogy jaj, tisztelendő úr, hát nem olyan régen, valamelyik éjszaka lejöttem egy pohár vízért a konyhámba, és rajta vettem a 11 éves unokámat, hogy pornót néz. Üled ez az ember, de hát én visszakérdeztem, hogy na de hát nagymama, miért kell ilyenekre előfizetni? Mert van gyerekzár is. Le lehet tiltani. És lehet sok mindent mondani, meg lehet itt persze a pap mit okoskodik, lehet ezt mondani, na de mi lesz abból a 11 éves gyermekből, hadd kérdezzem meg. Mi lesz abból a gyerekből? Hogy mire oda kerül, hogy a házasságban élvezze, oda kerül, hogy örömöt tudjon okozni, már nem fog tudni. És akkor majd jön egyik nő, jön a másik nő, jön a harmadik nő, és azt fogja észrevenni, hogy végigment a félvároson. Miért? Mert nem volt elég az az egy. És tudjátok, ezt tudja tenni. És lehet azt mondani, hogy itt a pap okoskodik, lehet ezt mondani. Sok mindent lehet mondani, de tudjátok, ezt tapasztalja az ember. És hát nem ezt látjuk, hogy emberek pornófüggők lesznek, nem ezt látjuk, hogy ott élvezkednek gyermekek a csatorna előtt. Tönkreteszik az életüket az emberek, és ezt vegyétek nagyon komolyan. Vegyétek nagyon-nagyon komolyan. Tehát a sátán ezt akarja, tönkre akarja tenni az életet. Tönkre akarja tenni az örömöt, tönkre akarja tenni a gyönyört, a szexualitást, mindent tönkre akar tenni. Mindent. És a sátán azt akarja, hogy elhit, hogy ő boldoggá tud tenni. És nézzétek meg. Nézzétek ebben a nagy szabadságban vagy szabadosságban. Boldogok az emberek? Dehogy boldogok. A sátán a nagy hitető megpróbálja elhitetni az emberrel, hogy boldoggá tudja tenni. De nem, hogy boldoggá nem tudja tenni, hanem egészen boldogtalanná teszi. És tudjátok, mennyien boldogtalan ember él egy kicsi hazánkban? Tudjátok mennyi? Talán lehet, hogy el se tudjuk képzelni. El se tudjuk képzelni. Járva az országot, járva városokat, látom azt, hogy mennyi boldogtalan ember van. És ne gondoljátok, hogy most ez egy prédikációs fogás, de hogy is, ez nem egy prédikációs fogás. Ez a tendencia. Ez a tendencia. Hogy tele vagyunk boldogtalan emberekkel. És szeretne az ember boldog lenni, hát hogy ne szeretne? Hogy ne szeretne, hiszen minden ember boldog szeretne lenni. Minden ember. Kivétel nélkül. De hadd mondjam el, hogy nem mindegy, hogy milyen áron. És az sem mindegy, hogy mit nevezünk boldogságnak. A világ és a világ fejedelme el akarja hitetni az emberrel, hogy boldoggá teheti, ahogy elhitette a kígyó Ádámmal és Évával, hogy idézem az igét, és jól figyeljünk minden egyes szavára ennek az igének, direkt ki is lett vetítve, de a kígyó ezt mondta az asszonynak, dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Hogy tudni fogjátok, hogy mi a jó, és tudjátok majd, hogy mi a rossz. És nézzétek meg, drága testvérek, minden egyes szavával hazudott a sátán. Minden egyes szavával. Dehogy haltok meg, mondta a sátán. Hát éppen azóta van halál, hadd mondjam el. Éppen azóta van halál. Előtte nem tudta az ember, hogy mi az. És hazudott a sátán. Aztán azt mondta, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. És dehogy lettünk olyanok. Sőt, az ember, és elnézést kérek a kifejezésért, nézzük meg a történelmet, alá lehet támasztani. Az ember, mintha állatiasodna. Az állatvilágban nem tapasztaljuk azt a kegyetlenséget, amit az embervilágban. Néha különből viselkednek az állatok, mint az emberek. És olyanok lettünk, mint az Isten. Dehogy is. A bűn miatt inkább kivetközött magából az emberiség, és még lejjebb csúszott. És ebben is hazudott a sátán. És végül azt mondta, hogy tudni fogjátok, hogy mi a jó és mi a rossz. Azaz, ti dönthetitek el, mi a jó és mi a rossz. Azóta van aztán nagy káosz ezen a területen, hiszen ahány ember, annyiféle bűnmérce. Mindenkinek más a mérce. Vannak, akiknek sok minden belefér. Mi dönthetjük el? Az ember nagykorúvá válhat, neki senki nem mondja meg, mit, hogyan csináljon, és azóta látjuk, hogy mi lett ennek a vége. És nézzétek meg. Azt gondoljátok, hogy ezekben a sátán nem mondott igazat, akkor abban igazat fog mondani, hogy ő boldoggá tud tenni. Nem fog boldoggá tenni, sőt, tönkre akarja tenni az életedet, tönkre akarja tenni a házasságodat, tönkre akarja tenni a családodat, a gyermekeidet, az örömeidet, tönkre akar mindent tenni. Mindent. Ahogy tönkre tette az életét Ádámnak és Évának. És nézzük meg ezt is egy pillanatra. Nézzétek meg, hogy mi lett közvetlenül a bűnbeesés után. Megjelent a félelem. Nézzük csak. Azt olvashatjuk Mózes első könyvének 3. fejezetében, de az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt. Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Aztán megjelent a vádlás. Figyeljetek, férfiak! Az ember így felelt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Aztán megjelent a munka terhe, hiszen azt olvashatjuk, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben, tövést és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed, arcod verejtékével eszed a kenyeret. Aztán megjelent a harag, megjelent a gyűlölet, megjelent a bánat, azt olvashatjuk Mózes első könyvének 4. fejezetében, Káin nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. És aztán megjelent a gyilkosság, azt olvashatjuk, amikor a mezőn voltak, rátámadt Káin a testvérére, Ábelre, és meggyilkolta. És tudjátok, végül eltűnt az egymás iránt érzett felelősség. Mert ezt olvashatjuk a 4. fejezet 9. versében, akkor az Úr ezt mondta Káinnak, hol van Ábel a te testvéred? Káin ezt felelte, nem tudom, talán őrizője vagyok én az én testvéremnek? És látjátok, drága testvérek, látjátok, hogy lett ebből a boldog házaspárból és családból boldogtalan házasság és boldogtalan család? Hát nézzétek meg! Hát megjelent a vádlás, hát mindenkit tudunk okolni, mindenki hibás, mindenki hülye, mindenki menjen a francba, mindenkiről mindent el tudunk mondani, de magunkat olyan szépen tudjuk kihúzni a dolgokban. És azóta is az ember csak vádolja a másikat. Hol az asszony a férjét, hol a férj az asszony, hol a gyerek a szülőt, hol a szülő a gyereket, hogy hülye vagy fiam, hülye vagy anyám, vagy hülye vagy apám. Hogy miket mondanak egymásnak emberek. Hogy miket vágnak egymás fejéhez. Hogy micsoda vádlások mennek. És nézzétek meg a munka terhét. Tudjátok, a Biblia úgy beszél a munkáról, mint egy jó dolog. Sőt, mi magyarok is szoktuk mondani, hogy a munka nem esít. Na de hát a bűneset óta a munka az fáradalom, az fáradtság. Tényleg mennyire igaz, hogy arcod verejtékével keresed meg a kenyeret. Amikor ide költöztünk Nyíregyházára, nagyon lelkes voltam, volt egy kis kertünk, egy kis konyhakertünk. Nem volt olyan nagy, de azért minden évben tudtam vetni egy kis paradicsompalántát, paprikapalántát, tudtam uborkát vetni, burgonyát, egy kis hagymát, kis zöldséget. Aztán, ahogy születtek a gyermekeink, ahogy nőtt a munka, a feladat, egyre kevesebb idő jutott erre. De amit észrevettem a konyhakertemben, hogy akár van eső, akár nincs, akár süt a nap, akár nincs, a gaz mindig felveri a kertet. És mennyire igaz az a mondat, amit olvashatunk tényleg itt a Bibliában, hogy tövist és bogáncsot hajt neked. És nem fáradtság az, hogy ezt a rengeteg tövist és rengeteg bogáncsot meg kórót, ezt kiírsd a kertedből? Hát dehogy is nem. Az nő kérés nélkül is. De ahhoz, hogy szép legyen a te kerted, szép legyen a te szántóföldet, mennyit kell azért dolgozni, nem? mennyire igaz ez a mondat, hogy arcod verejtékével keresed meg a kenyeredet. És aztán megjelenik a harag, a gyűlölet, a bánat. Ezek talán ismerősek, hiszen olyan indulatok vannak emberekben. Milyen indulattal tudnak, gondoljatok bele, milyen indulattal tudnak beszélni a másik emberről. De nem kell messzire menni, milyen indulattal tudtok beszélni a feleségetekről, vagy a férjetekről. Milyen indulat van sokszor az emberben. Vagy itt a gyülekezetben is, miket tudunk egymásnak mondani. Olyan fájó ez. És hát nem azért, mert amit olvasunk itt az igében, hogy megjelent a harag, a gyűlölet, a bánat, és mennyi bánatot tudunk okozni egymásnak. És aztán így ment tönkre ez a boldog házasság, és így ment tönkre ez a boldog család, és vált boldogtalan házassággá, és vált boldogtalan családdá. Miért? Mert rálépett a sátán által kínált térképre, és ide vezetett. És hány családban vezet ide minden? Hány családban? Hány családban van ott mindaz, amiről itt beszéltem? Tesz tönkre házasságokat a félelem és a féltékenység. Rettenetes tud lenni a féltékenység, látom ezt. Hányan jönnek oda, főleg az asszonyoknál. Az asszonyoknál van ez. Úgy a sátán bogarat tud ültetni az asszonyok fülébe. És lehet, hogy a férj becsületes, és lehet, hogy keményen dolgozik, meg lehet, hogy sokat is. Ez is probléma egyébként. És az asszony elkezd kombinálni. És milyen féltékenységek tudnak lenni. Hány lelkigondozói beszélgetésem volt emiatt? Mert az asszony kombinált, mert elnézést kérek az asszonyoktól, ők tudnak kombinálni nagyon. Még azt is összekötik, amit egyébként nem kellene összekötni. És hány házasságot tesz ez tönkre? Vagy a munkamánia? Lesz majd szó ebben az esztendőben a munkáról, mint mániáról. Hogy hány családot tesz tönkre? És tényleg lehet, hogy a férj azzal magyarázza, hogy sokat dolgozok a családomért, csak éppen nem volt ott az első gyermek, vagy a második, vagy a harmadik gyermeknek az első lépteinél. Nem hallotta azt a szót, hogy apa vagy anya, mert állandóan dolgozott, mert azt mondta, hogy ő mindent megad a családjának. És lehet ezt mondani. És lehet erre hivatkozni, meg ezzel mentegetőzni, hogy én mindent megadok a családomnak, csak lehet, hogy a gyerekednek nem arra lenne szüksége, amiért te harcolsz. Lehet, hogy a gyerekednek arra lenne szüksége, hogy ott légy mellette. Feleségemtől állandóan azt hallom, és meg kellett ezt értenem. Mert tudjátok, én prédikálhatok itt nektek nagyon sokat, csak hogyha a családom összeomlik, akkor hiteles lesz az a prédikáció. Hányszor hallom a feleségemtől, hogy drágám, jó lenne minőségi időt együtt tölteni. És tudjátok, drága testvérek, elmehet az élet úgy, hogy lemaradtál mindenről, ami a gyermeked számára fontos lett volna. Hogy nem voltál ott azon a jelmez a farsangon, vagy nem voltál ott azon a karácsonyi műsoron, vagy azon a karácsonyi versenyen, és lehet ezen nevetni. Én tudom, hogy sokan ezen nevetnek magukban. Lehet itt sok mindent mondani. De majd nézd meg, hogy mi lesz a gyermekedből. Nézd meg. Mert te fontosabbnak tartottál bizonyos dolgokat, ami lehet, hogy a gyerekednek akkor még az nem volt fontos. És így van ez, drága testvérek, hogy hány házasság ment tönkre így. És a sátán el akarja hitetni, hogy majd azt tesz boldoggá, miért te dolgozol. Nem azt fog boldoggá tenni. Hanem azt tesz boldoggá, hogyha ott vagy. A gyermekeid mellett, a feleséged mellett, ott vagy a férjed mellett. És a sátán el akarja hitetni, hogy boldog ő nélküled is. Hányan mondják ezt, főleg férfiak. Boldog az asszony nélkülem is. Én meg máshol keresem a boldogságot. Akár a kocsmában, akár egy másik nő mellett, vagy éppen a játékgép mellett is lehetne sorolni. Ez nem fog boldoggá tenni, hadd mondjam el. Sőt, ez tönkre fogja tenni az életedet. Tönkre fog mindent tenni. Csak lehet, hogy a sátán ezt el akarja hitetni veled. És hány asszony szívében van ott a bánat és a keserűség? Hogy hányan gyilkolnak a szavaikkal, az indulataikkal, és ölik meg a lelket, ölik ki a lelket a másikból. és aztán fajulhat az a szópárba egészen a tetlegességig. Nem olyan régen valaki jött oda hozzám, és olyan döbbenetes, hogy emberekben tényleg milyen indulat van. És mesélt el, hogy amikor a férjem hazajön, akkor már rettegésben élek. És egyetlen egy gyermekük van. És azon gondolkodtam, hogy mi lesz, amíg jön a második, harmadik fiatal házasok. És már most retteg az asszony, mi lesz majd később. Hogy lehet ebből a rettegés spirálból kilépni? És mennyi bánat születik emiatt? És nincs már egymás iránt felelősség sem. Mennyire igaz az, amit itt láthatunk? Talán őrizelő vagyok én az én testvéremnek. Néhány évtizeddel ezelőtt egy lelkész kollégám azért halt meg, egy idősebb volt, lelkész kollégám azért halt meg, mert a 4-es 6-os villamoson utazott, és a Blaha Lujza téren leszállt. És mondta, hogy szállt le, hogy lépett le a lépcsőn, szívinfarktust kapott, és leesett. És már az emberek akkor is olyan elhidegülten éltek egymással, és ott feküdt a földön, és mindenki ott kikerülte. Magába szitkozódott a büdös alkoholista, hát minek kellett ennyit innia. Aztán volt valaki, aki megszánta és kihívta a mentőt. És az orvos megállapította, hogy ha időben kihívták volna, akkor meg lehetett volna még menteni. Látjátok, ilyen az ember. Ez az egymás iránt érzett felelősség, ez így el tud tűnni. És emberi életekbe kerül ez. Nincs már felelősség, szétmennek házasságok, mi lesz azzal a gyermekkel? A szerencsétlen gyermekek azt sem tudják, hogy hogy szólítsák azt a bácsit, aki anyja ágyában van, vagy azt a nénit, aki reggelit készít a konyhában a bácsinak. Ki lehet? Rengeteg mindent lehet itt mondani. Rengeteget. És lehetne sorolni, és úgy gondolom, hogy mindannyian értitek, amiről beszélek. Úgy gondolom, hogy tudjátok, hogy miről beszélek. Hiszen vagy láttok a környezetetekben ilyet, vagy a magatok életében is tapasztaltátok. És így teszi boldogtalanná az embert a világ és a világ fejedelme a sátán. És ezért mondja a mai igénk, és óv bennünket a szeretet Istene, azt mondja, hogy ne igazodjatok a világhoz. Ne igazodjatok. Mert amit az kínál, ahogy egy szép énekünk fogalmaz, mulandó világ, mit te kínálsz, nem élet, csak tűnő boldogság. És lehet, hogy vannak pillanatnyi örömök, boldog pillanatok, de ez mind tova tűnik, és leél az ember boldogtalanul egy egész életet, mert kezdi ott legbelül érezni, hogy ami után vágyik az a szív, azt a világban nem lehet megkapni. Nem lehet. Teljesen más az, amit Isten kínál. És ezért beszél az ige olyan sokat, hogyan lehetsz igazán boldog. Jézus Krisztus, amikor először nyilvánosan prédikált az embereknek, akkor a hegyi beszédben arról tanított, Máté evangéliumának 5.-6. fejezeténél, Jézus arról tanít, hogy kik a boldogok, a boldog mondásban. Kik a boldogok? És csak néhány évvel ezelőtt értettem meg, hogy miért erről a témáról beszél Jézus. Miért az első prédikációja az, hogy kik a boldogok? És megértettette velem Isten azt, hogy látta Jézus, hogy az emberek szeretnének boldogok lenni, de nem azok. Ahogy Máté evangéliumában olvashatjuk, ott a 9. fejezet 36. versében, amikor látta Jézus a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a pásztor nélküli juhok. És ma is látom, hogy annyi ember szeretne boldog lenni, de nem találja a forrást, amely megelégíteni a szívet, amely kitöltené azt a szívben levő űrt, azt a hiányt. Azt mondja az ige, okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul. Tudjátok, az odaszánni, a görög szó, a parasztészáj, az annyit jelent, mint oda tenni magamat a másik mellé. Oda teszek mindent, vagy másik oldalról megközelítve, arra a lapra teszek fel mindent. Ahogy egy házasságban is odaszánom magamat, testemet, lelkemet, mindenemet, a másiknak adom oda. És talán nem árulok el Kulusza titkot, legfeljebb majd számon kér Erzsike néni. De amikor bent imádkoztunk ott a lelkészi irodában, akkor én olyan meghatóan hallgattam az ő imádságát. Hálát adott az életért, ezért a 69 esztendőért. Hálát adott a férjért, hogy olyan hűségesen mellette állt. Hálát adott a gyermekeiért, akik most tényleg itt lehetnek, akikkel együtt örülhetnek ők is. Hálát adhatott az unokákért. És tudjátok, olyan jó volt hallani, és olyan jó volt látni a tavalyi esztendőben, ahogy együtt ünnepeltünk a családi körben. Hogy a család megadta számomra is, és Isten is megadta számomra is azt a lehetőséget, hogy együtt ünnepeljek velük. Hogy valóban nem múlik el nyomtalanul minden, amit ahogy a nők éltek. És nyilván, és tudom, hogy ezért sem fognak számon kérni, de nyilván biztos, hogy nem volt tökéletes a házasságuk. Biztos. Ezt jobb esetben ők is el tudják mondani, rosszabb esetben a gyerekek mondják el. És nyilván mindannyiunk életében vannak kivetni valók. Hát hogyne? Hát emberek vagyunk, gyarlók vagyunk. A legjobb szándékkal is az ember követel bűnöket és hibákat. Na de, hát nem jó a házasságra úgy tekinteni, bő 5 évtizedre. Nem jó egy házasságra úgy tekinteni, hogy azt látjuk, hogy oda szánták magukat egymásnak. Hogy testemet, lelkemet, mindenemet odaadom a másiknak. Hogy ő az enyém, én az övé, és nem állhat és nem ékelődhet semmi közénk. Amikor arról van szó, hogy odaszánni, akkor az azt is jelenti, minden, ami az enyém, az övé, és minden, ami az övé, az enyém. Odaszánom mindenemet. És tudjátok, a boldogságnak a feltétele az Istennel való teljes élet. Ahogy egy boldog házasság feltétele is. És hát ez is elhangzott, hogy hálát adhat Erzsike néni, hogy boldog házasságban élhettek együtt eddig. Mert tudjátok, a boldog házasságnak a feltétele a másikkal való teljes élet. A teljes élet. Fél szívvel nem lehet házasságban élni, illetve lehet, de az nem lesz boldog. És látunk ilyet sokat. A boldog házasság teljes szívet igényel. Másképpen nem is lehet élni hosszú távon. Az ige azt mondja, hogy szánjátok oda életeteket Istennek, és akkor lesznek igazán boldogok. És enélkül lehetetlenség. És ezért mondja olyan sokszor és sok helyen az ige, és ez az élet minden területére és minden helyzetére vonatkozik, akár legyen az egy születésnap, gondolva itt Regire is, gondolva egy házasságra, gondolva a munka szeretetére, mert lehet a munkát szeretni is. És lehet a munkát megbecsüléssel végezni. Az élet minden területére vonatkozik. Ez a számtalan ige, amit itt példaként felhoztam. A házasságra, a családi életre, a gyermeknevelésre, a munkára, mindenre vonatkozik. Azt olvashatjuk a példabeszédek könyvében, a 16. fejezetben, aki megérti az igét, annak jó dolga lesz. És boldog az, aki bízik az Úrban. Látjátok, azt mondja az ige is, hogy az lesz boldog, aki bízik az Úrban. Vagy szintén a példabeszédek könyvének 28. fejezetében azt mondja az ige, hogy boldog ember, aki mindig Isten félő, de a kemény szívű bajba esik. Itt is erről beszél az ige, hogy az lesz boldog ember, aki mindig Isten félő. Vagy azt olvashatjuk a Zsoltárok könyvének 33. fejezetében, boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr. Ez az ország is, és higgyétek el, szeretett hazánk is akkor lesz boldog, hanem az országnak az Istene az Úr lesz. Nem a pénz, meg nem a pártok, meg nem Orbán Viktor, meg nem Gyurcsány is lehetne sorolni, meg Karácsony Gergely. Mindenkit lehetne a palettáról említeni. Nem akkor lesz boldog ez az ország, hanem akkor, hogyha Istene lesz az Úr. Vagy a Római Levél 4. fejezetében azt olvashatjuk, boldogok, akiknek megbocsátattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Vagy a Jelenések könyvének 14. fejezetében azt mondja az ige, hogy boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg. Hogyan lehetsz boldog, drága testvérem? Ha az Úrban bízol, ha féled az Urat, ha Isten van az első helyen az életedben, ha megbocsátottak a te bűneid, amit majd fogunk itt az úrvacsorával is hirdetni, hogy aki bűnbánó szívvel és bűnbánó lélekkel jön ide, töredelmes szívvel annak megbocsáttatik a bűneik. Ebben a gyülekezetben is hányakat láttam megtörve idejönni, és aztán felszabadultan elmenni. Mert tudta rendezni az Úrral is, meg tudta rendezni embertársával is a kapcsolatot. És ezért mondja az ige, az a boldog ember, akinek bűnei megbocsáttatik. És akkor leszel boldog, hogyha az Úrban halsz meg. Mert akkor örök életet kapsz. Istennek a térképén ezt fogod találni, és ha ezek mentén haladsz, ha ezek mentén járod az utadat, ha Jézus Krisztushoz kötöd az életedet, odaszánod az életedet neki, akkor már ezen a földön megtapasztalhatod, milyen valóban boldognak lenni. Nem csupán boldognak látszani, mert vannak emberek, akik ezt akarják láttatni. Boldognak akarnak látszani. És közben nem boldogok. Hanem olyan sok minden emészti belül őket. És hogyha Jézus Krisztus Úr lesz a te életedben, akkor te valóban boldog leszel. Nem csak látszani fogsz annak, hanem az is leszel. Az egész szívedet, lényedet, életedet ez fogja átjárni. És már itt ezen a földön céllal lehet élni. Drága testvérek, azzal a bátorítással kezdtem, hogy szánjátok oda életeteket az Úrnak. Legyen ez a 2018-as esztendő egy ilyen odaszállás. Szánjátok oda annak, aki igazán boldoggá tud tenni téged. Amen. Imádkozzunk. Uram, hálás vagyok a te szavadért, és köszönöm, hogy te elérsz a szívek mélyéig. Nekünk embereknek erre nincsen hatalmunk. Nem is kívánunk ilyen hatalmat. Csak egyszerűen azt kérem, Uram, hogy jusson el az értelmünkig, és az értelmünkön keresztül egészen a szívünkig az ige. Hogy gondolkodjunk el mindazon, amit hallhattunk. És vágyjunk ott a szívünk mélyén arra az igazi boldogságra, amelyet egyedül te tudsz megadni. Amen.